Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét úgy, amint az Ézsaiás prófita könyvében található. Ézsaiás könyvének 48. fejezetében a 20. verstől kezdve olvasom a következő fejezet 20. verséig. 782. oldalon található ez a Bibliában, az új kiadásban. Itt szól az Úr ezen a helyen. Menjetek ki Babilonból, fussatok ki a káldeusok közül. Újjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és terjesszétek a föld határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, amíg a pusztán átvezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik, megnyitja a kősziklát és víz ömlik belőle. A bűnösöknek nincs békességük, mondja az Úr. Hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, távoli nemzetek. Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számot, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillát tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam. Hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam el erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istennél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm, ezt mondta. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljussam szabadításom a föld határáig. Ezt mondja az Úr Izrael megváltója, szentje annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, ha meglátnak, és fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád, Izrael szentjéért, aki kiválasztott téged. Ezt mondja az Úr. A kegyelem idején meghallgattalak, a szabadulás napján megsegítettelek. Megőrizlek és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az országot, és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak, jöjjetek ki, a sötétségben levőknek, gyertek a napvilágra. Útközben lesz mit enniük, még a kopár hegyeken is lesz legelőjük. Nem éheznek, nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert azt terelgeti őket, aki könyörült rajtuk. Az vezeti őket forrásvizekhez, utat készít a hegyeken át, és feltöltik majd az országutakat. Ezek itt messze földről jönnek, azok észak és nyugat felől, amazok meg Szinim földjéről. Újjongjatok eged, vigadoz föld, újjongásba törjetek ki hegyek, mert megvigasztalja a népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecseméjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Fiaid hozzád sietnek, pusztítóid és rombolóid pedig kivonulnak belőled. Emeld föl a tekintetet és nézz körül, mindnyájan összegyűltek, eljönnek hozzád. Életemre mondom, így szól az Úr, hogy ékszerként veszed föl valamennyit, magadra aggattod őket, akár egy menyasszony. Feldúlt országot pusztán heverő romjai még szűkek lesznek az ott lakóknak, mert eltávoznak pusztítóid. Majd mondják még neked gyermekeid, akiktől megvoltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjek ide, én is. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te magad jössz közénk, olyan közel, amennyire csak hozzánk tudsz jönni. Köszönjük, hogy nem nekünk kell áthidalni a szakadékot menny és föld között, vagy még inkább pokol és menny között. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki átszakítottad ezt, aki elvettél minden gátat. Köszönjük, hogy mi hordozhatjuk magunkon a jeledet, a keresztséget, a szeretetedet, amelyik elpecsétel bennünket, amelyik belőle táplálkozik és él. Urunk, kérünk, Te, aki világosság vagy, gyújts világosságot a szívünkbe. Urunk, kérünk, Te, aki a szeretet vagy, oldj fel bennünket, hogy viszont tudjunk Téged szeretni, és ebből a szeretetből tudjunk egymáshoz is fordulni. Urunk, kérünk, Te, aki Úr vagy, parancsolt, hogy képesek legyünk követni Téged, és szeretetből szolgálni másoknak, ahogy Te szolgálsz nekünk. Törd le bennünk, Urunk, a gőgöt, vedd el a hitetlenségünket, szabadíts föl, hogy az akaratunkat a Te kezedbe tudjuk adni, gyógyítsd meg sebeinket, oldj föl bennünket bukásainkból, hogy egészen a Tiéd lehessünk. Szentelj meg bennünket, Urunk, igéd, szent lelked által, légy közöttünk Jézus Krisztusért. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszból olvasom újra Ézsaiás 49. fejezetéből a 15. és 16. verset. Megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén, de ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Ézsaiás proféta könyvét jól ismerjük, nagyon sokszor idézzük így adventben különösen is, de nem egyszerű érteni. És nagyon sokat kellene magyarázni, hogy az Úr szolgája, az most pontosan kicsoda, hogy Izrael, vagy nem Izrael, hogy nem Izrael, hogy mutat ez Jézusra. Félek, hogyha én elkezdeném ezt magyarázni, el is vesztélek benneteket abba a pillanatba. Úgyhogy inkább ehelyett egy élményt szeretnék felidézni bennetek, amivel be tudunk lépni ebbe az ige szakaszba. Azt az élményt, amikor valami nagyon nagy örömötök van, és olyan nagy öröm, hogy nem is tudjátok magatokba tartani, és el akarjátok mondani, és mondjátok, és csillog a szemetek, és a többiek nem reagálnak rá. És nem megy át. És érzed, hogy ott van benned, és döbbenten látod, hogy nem fogadják. Vagy ugyanezt az élményt viszem tovább, amikor eljöttök Isten tiszteletre, és látjátok, hogy a lelkipásztor már-már táncol, annyira tele van, annyira öröm van benne, előfordul még ilyen is, hogy nem bírja magába tartani, és örömmel akarja mondani, és azt érzitek, hogy nem megy át. Látom a lelkesültséget, de bennem fásultság van. Látom a szándékot, az adni akarás, de bennem nincs fogadókészség. Azt hiszem, hogy ismerjük ezt az élményt. És azért hozom ezt a kudarcos élményt, mert pontosan ez van ebben a felolvasott ige szakaszban. Izrael ezt éli meg. Hogy hallja Isten szavát, hallja a lelkes prófétát, hogy figyelj, összegyűjtelek, annyi utódod lesz, hogy már lögdösni fognak, hogy menjél már odébb, és szorítsatok nekem is helyet, mert nincs itt elég hely. De fogságban vannak. De a falak, azok leomlottak, nincsenek falak, romok vannak, temető van, nem Isten tisztelet. Az üresen tátong, megszentségtelenítve. Hallja a lelkes proféciát, hogy kevés nekem, hogy Jákobot, Izraelt helyreállítsd, az egész világot gyűjtöm magamhoz, de ott ül a fogságban, nem szabad, nem tud lelkesedni, nem tud örülni, nem tud mozdulni Isten szavára. Ez az az élmény, ami előttünk van ebben a fejezetben. Fantasztikus ez a fejezet, vagy ezek a fejezetei is a Szentírásnak, mert nem csak az Istentől való jó hírt hozza, hanem rögtön mellé teszi, be is ágyazza ebbe a csalódott érzésbe. Hogy tudom, hogy örülnöm kellene, de nem tudok. Tudom, hogy rendkívüli dolgokat hallok, de egyszerűen nincs bennem hit, hogy ezt én komolyan vegyem, hogy ezt el tudjam fogadni valóságként. Nyilván nem ok nélküli ez. És ha valamiről advent negyedik vasárnapján akar velünk az Úristen beszélgetni, akkor talán ez. Hogy miért nem megy át a lelkesed, és miért nem tud átjárni minket örömmel az Istenről szóló jó hír. És segít ebben a fejezet, hogy ebben oldódni tudjunk, és nyilván van ennek oka. Az egyik oka például talán a legerősebb oka az, hogy hát az a szolga, akinek ezt a jó hírt bele kéne kiabálni, élni a világba, az Izrael. De Izrael kudarcot vallott, elbukott. És ennek a bukásnak a keserűsége mérgezi őt folyamatosan. És aztán ebből lesz vádlás Isten felé is, meg önmaga felé is. Meg lehet ezekből gyógyulni? Föl lehet állni a kudarcokból? Lehet újra örülni, újra lelkesedni, lehet újra hinni? Ezek a nagy kérdései ennek a fejezetnek, Izraelnek, miközben az ézsaiási profécia csak lobog, egyre lobog, és az egész világot mutatja meg nekünk, mint Isten tervében, hogyan áll helyre. Gyógyításról szól ez a rész. De mielőtt arra fordulnánk, csak hogy az örömöt is visszahozzuk, azt az örömöt, amivel a próféta meg akarja örvendeztetni az ő népét, nézzük ezt a fejezetet először azoknak a szemén keresztül, akik még nem ismerik Istent. Akik nemhogy csalódtak benne, vagy önmagukban, hanem még igazán meg se ízlelték, még igazán rá se csodálkoztak, hogy ki ez az Isten tulajdonképpen. Nézzük az ő szemükön keresztül, mert friss lesz ez a része a Szentírásnak. Friss lesz azt látni, hogy milyen Istenünk is van, hogy azt olvassuk itt ezekben a versekben, hogy Isten mindenható Isten. Hogy olyan nagy hatalma van, hogy helyre tud állítani népet, sőt népeket. És kezdjük kicsiből, hogy helyre tud állítani egy életet. Mindannyian átéltünk már kudarcot, bukást. Helyre tud állítani egy családot? Ott, ahol megroppan a család, terhek alatt, bukások alatt, hűtlenség alatt, helyre lehet állítani? Helyre lehet állítani egy tágabb családot, ahol feszültségek, összeveszések vannak, ahol meg nem bocsátás van, ahol elzárkózás van, ahol nincs párbeszéd. Megújulhat egy család? És akkor menjünk még tovább. Létezne az, hogy ha már a családban elrendeződtek a sértések, a sebek, ha már öröm együtt lenni, hogy kimegyünk az utcára, ebbe a forgatagba, és az emberek alig várják, hogy magunk elé engedjenek a forgalomban, kocsival. Hogy mekkora élmény, hogy hát ő is beengedett, megálltak is. Hát milyen rendesek ezek az emberek, hogy a boltban előzékenyek, és maguk elé engednek, és örömmel fogadnak, és megismernek. És én ugyanilyen örömmel fordulok a másik felé, és nem bánom, hogy a lábamra léptek. Lehet? Valóság ez? És akkor menjünk még tovább, hogy nem csak az az élet, az a környezet, amiben benne vagyunk, de hogy egy ország megújulhat, egy ország megbékélhet, egy ország egységben lehet, hogy nem kiabálunk, hogy nem rágalmazunk, hogy nem tönkretesszük a másikat, aki másképp gondolkodik, hanem hogy értjük egymást. És nem másszerűen. Létezik ez? És akkor még menjünk tovább, mert az ige feszíti ezt tovább, hogy az egész világ megújul, hogy a hegyek újonganak, hogy a teremtett világ megújul. A félelem mozgat, hogy nincs elég energia, hogy elpusztul a föld, hogy nem lesz elég ennivaló, hogy a vizek milyen állapotban vannak, hogy az egész teremtett világ újjong, és megújul. Létezik ez? Ilyen Istenünk van. Ezzel az igénnyel szólal meg a próféta, ezt hirdeti, hogy Isten cselekszik. A hegycsúcsok alászállnak, a mélységek fölemelkednek, a világ mozgásban van, mert az Isten előhívja őket, és helyreáll minden, és megbékél minden. Létezik, aki még nem ismeri ezt az Isten, csak ízlelni a gondolatot, hogy van ilyen, aki ezt el tudja végezni. Van ilyen hatalom. És aztán nézni, ahogy ő ezt elvégzi, hogy igen, van ilyen hatalom, de ez a hatalom, ez nem föntről arat győzelmet, hanem alulról szolgál. És ezt se ismerjük, ezt a szó összetételt, hogy a hatalom szolgál. Alig-alig ismerjük. Pedig a miniszter még hozza, hogy az minisztráns, hogy az szolgáló. De itt ezt látjuk. Isten úgy végzi ezt el, hogy ő szolgaként jön, hogy ezt a hatalmas átalakulást az ő saját szenvedése által fogja elvégezni, mert hogy kész szenvedni is. Nem rányomja, rásajtol, hogy mindenki szenvedjen benne. Ő szenved, hogy mindez valóságá legyen. A 7. verset hadd olvassam újra. Ezt mondja az Úr, Izrael megváltója, szentje, annak, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a népek, aki a zsarnokok szolgája. Királyok kelnek föl, hogy meglássanak, fejedelmek borulnak le az Úrért, aki hűséges hozzád. Aki szenved, akit eltaposnak, akit megvetnek, így érkezik el, hogy helyreállítsa. Micsoda hatalom ez? Micsoda szeretet ez? És hogy kész együtt szenvedni, hogy nem csak azt él, nem csak egy nagy terv van a fejébe, és azt végig fogja vinni, és megfizeti ennek az árát, nem, hanem átéli a vergődését az embernek, aki nem tud 5-ről 6-ra jutni, aki nem jut el a békességre, aki nem jut el a szeretetre, aki nem jut el az egységre, aki csak azt érzi, hogy minden hiába való, és én meg tehetetlen vagyok, ez a 4. vers. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam az erőmet, mondja az Úr szolgája, aki mindezt elvégzi. Milyen Isten ez? Aki vergődik ott, ahol mi verkődünk, aki összetörik ott, ahol mi törünk össze. Fantasztikus, hogy ilyen Istent ismerhetünk meg. És azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy van egy név, ami ezt összefogja, Jézus. Ő benne látjuk ezt. Mindenható. Enyém a hatalom mennyen és földön. Minden az ő szavára enged, az ördöngősök megszabadulnak. A beteg meggyógyul, a halott föltámad. De ő úgy jön el, mint egy szolga. De ő az, akit megvetnek, ő az, akit kivetnek maguk közül az emberek, ő az, akit kínoznak, ő az, aki magára veszi mindezt, úgy ad békességet, hogy maga fizeti el, maga szenvedi meg ennek az árát. Milyen Isten ez, akinek ekkora tervei vannak, akinek ekkora hatalomra van szüksége, és ezzel a hatalommal a mi helyünkre lép. Azt hiszem, hogy aki még nem ismeri ezt az Istent, az most rácsodálkozhat, hogy ilyet nem találok sehol. Nincs ilyen vallás a világon, ahol ez lenne a megváltásnak az útja, hogy az Isten áll a mi helyünkre, hogy az Isten szenved mi helyettünk, hogy nem büntet. Hogy van ez? Hogy van ez, hogy az Isten szeret, és a szeretetnek a fájdalmát is kész elviselni? Hadd hívjalak benneteket, hogy le ne maradjatok erről az Istenről, hogy ismerjétek meg, és bátorításként mondom, hogy az idő az nem akadály. Nézzétek, ez vagy 600 évvel Jézus előtt születik ez a fejezet. És aztán eltelik 600 év, és egyre jobban értjük. Nem baj, hogy 2000 év telt el azóta, hogy ez történelmi valóságként végbe ment a világba. Nem baj, mert Isten nem változik meg. Krisztus születése előtt ugyanaz volt, ugyanazt ígérte, ugyanazt tervezte, ugyanazt akarta adni. És most is ugyanez a terve, hogy megújítja ezt a világot, hogy megújítja az emberiséget, hogy megújítja a családokat, hogy megújítja a legkisebb életet is. Meg lehet ismerni ezt az Istent. Lehet lobogni, lehet örülni, lehet csodálkozni, hogy van ilyen. Le ne maradjatok, mert máshol nincs. Ezt csak Jézus tudja adni. Nincs más vallás, amelyik ezt tudná adni. Nincs más hit, csak amit az Isten lelke, amivel az Isten lelke megajándékoz bennünket. Ott ismerjük meg ezt az Istent. De ha térjek vissza a lobogás után, azoknak a gyönyörű arca után, akik először csodálkoznak rá Istennek erre a szeretetére, hatalmára, akik először szólítják meg, akik az első imádságaikat mondja akárhány évesen, hogy mekkora élmény megismerni ezt az Istent, hogy hozzátartozni, hadd lépjek tovább, vagy hadd lépjek vissza Izrael élményéhez. aki előtt ott van a felkelő nap a másik arcán, aki előtt ott van Istennek a ragyogó szava, hogy az egész világot szétfeszíti szeretetével. És erre azt válaszolja, egész egyszerűen ezt mondja, de Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Mondhatsz te akármit. Profétálhatsz, prédikálhatsz te, lobboghatsz akárhogy. Rólam elfeledkezett, engem már elhagyott, engem már eldobott, én már nem kellek Istennek. Lemond Isten erről az emberről, lemond rólunk, amikor nem megy át az öröm, nem megy át a lelkesedés. Mit lehet kezdeni? Nézzétek, mit tesz Isten, nem mond le, hanem gyógyítani akar. És a gyógyulás azzal kezdődik, hogy beszélgetni akar velünk. A beszélgetés alatt beszélgetést értek, mert a Szentírás ezt mondja, nem pedig csetelést. Nem azért, mert nem ismerni a csetet a Biblia, egyébként nem ismeri, de az Istennel való rendeződés az nem csetben történik, hogy szavasz, jól vagy? Igen, köszi. Jó napot. Nem így rendeződik az Isten dolgát. Nem ennyi lesz, hogy küld két üzenetet, én elolvasom, és akkor minden rendben. Ez nem így történik, hanem beszélgetésben. Ahol Isten leül velünk, mert ő leül velünk, mert ő oda megy az elkeseredett, a reménytelen emberhez, és azt mondja neki, hogy na akkor öntsünk tiszta vizet. Na akkor merj látni, hogy mibe vagy te benne. És volt egy furcsa mondat ebbe a sok-sok lelkesült, örömös proféciában, hogy valahogy sehogy nem illik oda, amelyik kibukik ebből az egészből, a 48. fejezetnek az utolsó verse, a 22. Előtte az vagy, kősziklából vizet fakaszt, megnyitja a kősziklát, víz ömlik benne, nem lesz semmi szükséget, nem szenvednek szükséget, akik mennek vele, utána mindenki az Istenre figyel, 22. vers, a bűnösöknek nincs békességük, mondja az Úr. Na ez az a pillanat, amikor az ember meghallhatja az Isten szavát és elgondolkozhat. Ez nem ítélet, ez nem fenyegetés, ez tükör. Azért nincs békességed, mert a bűnben vagy, mert nem az Istennel vagy. A bűn nem az, hogy ezt is ezt a parancsot megszegted. A bűn nem az, hogy ma kihagytál valamit, amit Isten azt mondta, hogy ma ki ne hagyd. A bűn nem az, hogy te ma valamire gondoltál, miről tudod, hogy Isten azt mondta, hogy nem jó. A bűn az egy állapot, hogy nincs békességem. Hogy nem azt az élet élem. Nem azt az életet élem, amit Isten akart adni nekem, hogy nem ott vagyok, és nem úgy vagyok jelen, ahogy az Isten azt elgondolta. Negyedik parancsolat után ezt azt hiszem, hogy értjük. És megnyugodott Isten a 7. napon. És megvan az Isten népének a békesség, amit elkészített régestől fogva, és ott nincs szenvedés, ott nincs halál, ott nincs fájdalom, ott semmi rossz nincsen, mert ott az Isten van. Nincs békessége, mert a bűnben élek. Mert ebben az összetört, összerombolt világban vagyok, és én magam is részese vagyok ennek. Nincs békességem, mert nem vagyok Istennel. Ez az első, amiről beszélgetni akar velünk Isten, mert egyébként vádoljuk őt. Ő állja a vádlást. Nem menekül el tőle, hanem leül beszélgetni, és oda tartja a tükröt. De nézd már tükörbe! Én hagytalak el téged? Én fordultam el tőled? Én nem hallgatlak meg téged? Én büntetlek téged? Én verlek téged? Nincs békességed, mert a bűnösnek nincs békessége, mert a bűnben nincs békesség. Testvérek, a békesség az nem a körülményekből fakad, tudjuk jól. Hát megértétek, nem? Hogy nem értitek, hogy mitől van békességetek akkor, amikor minden rendetlen körülöttetek? És fordítva, és nem lehet érteni, hogy miért nincs békességem, amikor minden a legjobb körülöttem. Nem a körülményből fakad, hanem a szívemből, hogy hol vagyok, hogy kié, hogy kivel vagyok. Ahol lélek jelenlét van, ott minden a helyén van. Pedig kívül semmi. És mégis. Ez az első, amivel megszólít minket, hogy tükröt tart. Hogy mer szembenézni. Te, aki vádlod Istent, aki lefagytál, nem tudsz örülni, nem tudsz már mozdulni, neked a bűnnel van dolgod először is, amiben benne vagy, az állapottal, hogy nem az Istennel vagy. A békétlenség az csak következmény, hogy nem azt az életet éled, amit Isten tervezett neked. És aztán nem áll meg itt, mert Isten nem ilyen, hogy csak oda dob valami mondatot nekünk, jó keményet, és aztán ott hagyna. Nem, továbbra is ott ül és beszélget velünk. És lássátok, amikor kifakad Izrael, és azt mondja, hogy elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram, akkor mit felel neki? Mit lehet erre mondani? Megfeledkezik ki a csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén, de ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Nagyon érdekes ez a kép, az anya-gyerek kapcsolat, hogy ez a válasza Istennek, erre a keserűségre, erre a fásultságra, erre az örömtelenségre. Azért érdekes, mert Isten és az ember kapcsolatát nem csak ezzel a képpel tudja visszaadni, hanem sokkal erősebb, és vissza is jön a következő fejezetben a házasságnak a képe. Ez az alapképünk, Krisztus a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony. Isten az, aki elhívott, kiválasztott, magának elpecsételt, eljegyzett, keresztség, és én vele élek, és neki adom magamat. De itt nem ez a kép jön. És néztem én ezt a képet, hogy miért ez a kép jön, és mit akar ezzel mondani Isten, hogy lesz ebből gyógyulás, hogy lesz ebből végasztalás. Nem az írásmagyarázóknál találtam meg, hanem most egy igehirdetésben, amit Tim Keller mondott el, őnála találtam meg ennek a legjobb kifejtését, ő erre támaszkodom most, hogy azért nem ezt a képet hozza Isten, nem a házasság képét hozza, mert abban van egy választás, abban van egy kölcsönös tánc, hogy te is, és én is. És ez a gyönyörű benne, hogy egymás szemében nézünk, és azt mondjuk, hogy igen, te vagy az. És én veled, és te meg én velem. És ez mámorító. De itt most nem ez a kép van. Itt egy olyan kép van, amelyik egyoldalú. Ahogy az anya szereti a gyermekét, az nem azon múlik, hogy itt csecsemőről van szó, szoptatós kisgyerekről. Maradhat, nem gondolom. Szóval szoptatós kisgyerekről van szó. Ahogy az anya szereti a gyerekét, az nem azon múlik, hogy a gyerek mit csinál. Az édesanyának természet szerint nem tud elfeledkezni a gyerekről. Átéltük, de én csak a kibic vagyok a pálya széléről. Amikor nem tudja szoptatni az édesanya a gyerekét, az iszonyú fájdalom, az láz. Az borzasztó szenvedés, mert etetni akarom, mert úgy vagyok megalkotva, hogy etetnem kell, mert termelődik az anyatej, és ha azt nem szopizza ki az a kisgyerek, abba én betegszem bele. Nem érted, Izrael? Nem értette perlekedő, vádló ember, hogy nem arról van szó, hogy én elfeledkeztem rólad, én anya vagyok, akinek muszáj etetni, én ez a természetem, adni akarok. Hogy feledkezhetnék meg rólad? Nekem fáj. És az édesanyák tudják ezt, hogy miközben szoptatnak, a közben valami történik. Nem egyszerűen a tápanyag az egyik testből a másik testbe, meg a hormonok e közben. És hát persze jó, hogy tudjuk, hogy mi történik, de nem erre gondolok, hanem ott van valami különös dolog, hogy a szeretet megjelenik, hogy a kötődés erősödik, hogy a gyerek ránk néz, és mi meg vissza, és ott valami csoda zajlik. Amit hormonokkal is le lehet írni, igen. Nem csak fizikailag kötődik Isten az emberhez, hanem érzelmileg is. Hogy gondolhatod, hogy én nem törődöm veled, hogy elfelejtkeztem? Ahogy az anya ránéz a gyermekére, az szereti, az adni akar. Az rá van hangolva, minden rezdülését érti, nem kell tudni a csecsemőnek beszélni, az anya kitalálja, hogy mire van szüksége. Hogy mondod, hogy elfelejtkeztem? Nem látod, hogy én ki vagyok? Nem ismersz? Elfelejtkezhet az anya gyerekéről? Hát, emberrel még megtörténik. A halál pedig biztos elválaszt. De én el nem feledkezem rólad, mondja Isten. Én a halálnál is jobban szeretlek, a halálnál is erősebben szeretlek téged. Hogy gondolod, hogy én elfeledkeztem? Hogy perelsz velem? Nem ismersz? És nem csak azt mondja Isten, amikor az ember megfásult, és nem tud mozdulni, és nem tud örülni, négy gyertyaláng ég, és talán csak annyit értünk az egész adventből, hogy hát már most már mindjárt itt van karácsony, és még mindig nincs meg ez, meg hogy lesz meg. Szóval, hogy amikor a szívünket keresi Isten, akkor elénk tár egy ilyen képet, és nem csak szavakat tár elénk, Nem csak azt mondja, hogy ő ki, bárcsak itt tudnánk igazán látni, és ne csak magunkkal lennénk tele, a magunk sérelmével, a magunk fájdalmával, a magunk veszteségével, a magunk kudarcot vallott terveivel, és a magunk megálmodta élettel, bárcsak leülnénk végre Isten elé, és hagynánk, hogy ő beszélgessen velünk, és látnánk végre, hogy mitől vagyunk mi olyan békétlenek, hogy nem vele vagyunk, és látnánk, hogy ki ő valójában, hogy az ő természete szerint adni akar, és szeret bennünket megváltoztathatatlanul. De még tovább megy ennél, és azt mondja, hogy ő mi az, amit megtett értünk. Íme a tenyerembe, véstelekbe szüntelenül előtted vannak falaim. Ez a kép is nagyon izgalmas, hogy mi az, hogy tenyerembe, véstelekbe. Azt hiszem, hogy ma a mi kultúránkban a tetoválás jut eszükbe az embereknek, hogy tenyerembe, véstelekbe, hogy beletetováltattalak, annyira szeretlek, hogy beletetováltalak, de a tenyér az fura hely. Nem vagyok otthon a tetoválás dolgában, hogy mit és hova, de aki tenyér, az fura hely. Mert a kép, amit jelent, az az, hogy bármit fogok, abban téged látlak. Bármit teszek, azt érted teszem. Ha enni adok, abban, ha ebédet főzök, ha vásárolok, ha dolgozom, azt érted teszem, ott vagy velem. Ne gondold, hogy én elfeledkeztem arról, hogy milyen romok között élsz. Ne gondold, hogy én elfeledkeztem, hogy minden széthullott, hogy semmi nem az, aminek te elgondoltad. Én cselekszem, érted? Én minden mozdulatomban érted cselekszem. És nem csak, hogy a tenyerébe, hogy bármihez nyúl, miattunk, értünk teszi, hanem a tenyér az rejtett is. Azt nem látszik kívülről, és így van ez az Isten cselekedeteivel. Annyiszor nem értjük, hogy Isten mit csinál. Nem értjük a nehézségeket az életünkben, nem értjük a szenvedéseket az életünkben, nem értjük a hiányokat, nem értjük a veszteségeket. Elhiszed, hogy amit teszek, azt érted, rejtve történik, és példákat sorolhatnánk. Hogy terjed el az evangélium? Hogy kezdenek beszélni a római birodalomban annak idején? Az üldözésen keresztül. Mert Jeruzsálembe üldözés támad a keresztények ellen, a zsidóság elkezdi kilökni magából ezt az idegen történetet, ami nem annyira idegen, de mégis más. És amikor kilöki magából, akkor szétspriccelnek, és behelye az egész római birodalmat. Érted? Azt hiszed, hogy azért vagy Babilóniában, mert Isten elfeledkezett rólad. Nem érted, hogy azért vagy ott, hogy Babilónia megismerje az Urat? Hogy te vagy az a szolga, akin keresztül Isten békét tud munkálni, akin keresztül az ő hatalma megjelenik? Te szenvedsz, és azt nem perelsz Istennel, de közben Isten eszköze vagy, lehetnél. Mert rejtve, de mindent érted tesz az Isten. És nem csak, hogy értünk mozdul, nem csak, hogy rejtve cselekszik, de nem tetoválás, hanem metszés. Az seb, az heg, kisebzi meg a kezét szeretetből. Aki áldozatot hoz, aki mindenét odaadja, ez Jézus, aki a markába metsz, aki sebet vállal, akinek a sebein keresztül gyógyulunk meg. Te perelsz Istennel, mert nem hallgat meg, mert eldobott téged, mert nem figyel rád, hogy nem érted. Hogy nem érted, hogy ő sebeket vállal, érted, hogy ő áldozatot hoz. És testvérek, ami engem különösen szíven ütött, hogy ez a seb, ez nem az irgalomnak a sebe. Már az is túl van azon, amit az ember elgondol. Már az is túl van azon, hogy valaki értem fájdalmat hordoz, valaki értem szenvedést vállal a szeretetből, már ez is túl van. De ez nem az irgalomról szól, hanem az igazságról. Amikor Jézus a maga sebeivel odaáll az Atya elé, akkor a kereszten azt mondja, hogy elvégeztetett. Ő azt mondja a bűnös embernek, hogy megbocsátattak a te bűneid, eredj el többé, ne vétkezz. Ez az igazság, hogy fel vagy mentve az ítélet alól, mert valaki halálra sebezte magát, érted, és elvégeztetett, kifizette, el van rendezve, húzd ki magad. Mit gyötröd magad, hogy elrontottad az életedet? Mit vádlod magadat meg az Istent, hogy miért nem törődik veled? Húzd ki magad, mert Isten megigazított, nem érted? Hogy a helyedre állt, hogy kifizette, és hogy te nem örökös, lelkismert furdalásba kell érni, hogy erre nincs bocsánat, én úgy elrontottam, erre nem ad senki se feloldozást, de igen, mert én a markaimba metszettelek téged. Te igaz vagy, mert az én áldozatomon keresztül lát téged, az Atya, mondja Jézus. Emeld föl a fejed, meg van bocsátva a bűnöd. Élj fölemelt fővel, mint igaz ember. Miért fontos ez? Mert ha nem ezt tesszük, testvérek, akkor örökké görbett életünk lesz. Akkor nem éljük meg azt a szabadságot, amit Isten elkészített. Akkor nem éljük meg azt a csodálatos helyreállítást, amit az Isten eltervezett nekünk. Ahol járhatnánk felemelt fővel, ahol rendezhetnénk egymással a kapcsolatok, ahol megérezhetnénk az ő hatalmát arra, hogy változtatja az életeket, visszanyomjuk magunkat, visszagörbítjük egymást, és maradjál úgy, mert erre nincs bocsánat, mert te nem változol meg. Miért? Miért mondod, Izrael? Miért mondod, hogy az Isten elfeledkezett rólad, hogy nem hallgat, hogy mindennek vége? Nem érted, nem látod, hogy az anya nem tudja úgy táplálni a gyerekét, ahogy az Isten szeret. Természet szerint ő ilyen. Nem látod, hogy amit tesz, érted, teszi? Nem látod, hogy amikor nem érted, akkor is miattad cselekszik? Nem látod, hogy megbocsátottak? Hogy szabad vagy? Hogy szabad vagy másként élni? Kérlek. Ne csak rohanjatok az ünnepre készülve, az ünnep itt van. Az Isten itt van. A lélek árad. Kérlek benneteket, hogy beszélgessetek Istennel. Hogy álljatok elé. Hogy felülírja a szívetekben az önvádat meg a vádat. Hogy meggyógyítson benneteket, hogy helyreállítson, hogy felegyenesítsen titeket. Isten keres, az idő nem akadály, 600 évvel Jézus előtt ugyanez az üzenet hangzik. 2000 évvel a kereszt után ugyanez az üzenet hangzik, neked hangzik ma. Kérlek, beszélj az Úr Istennel. Amen. Csendben imádkozunk magunkban. Mennyi, édesatyánk, úgy szeretnénk téged meglátni, hozzád érni, megfogni, hogy tudjuk a valóságát annak, hogy mindez igaz. Úgy szeretnénk csak nézni téged, talán csak távolról, hogy megismerhessünk, hogy a bennünk levő nyugtalanság, békétlenség, hitetlenség, kételkedés, gonoszság az megadhassa magát, és elengedhessük végre, hogy szabadok legyünk hinni, bízni, engedelmeskedni, szeretni, lemondani, adni. És nem tudunk megfogni, csak hallani tudunk valahogy ilyen emberi szavakon keresztül, meg réges-régi szövegeken keresztül, de mégis köszönjük, Urunk, hogy ezek nem réges-régi szövegek, hanem a Te beszéded. Olyan erő és hatalom van a Te szavadban, hogy a világot előparancsoltad, és az megtörtént. És lett világosság. És lett első nap, meg második nap, meg hetedik nap. Urunk, ha Te szólsz, az ma is ugyanilyen erővel szólal meg. Köszönjük, ha megszólítottál most minket. És tudjuk, rajtunk van a sor, hogy mi válaszoljunk neked. Gyógyíts meg, kérünk. Oldj fel, kérünk. Tégy szabaddá, felegyenesedett életet élni. Nem visszanyomni magunkat vagy a másikat, hanem megadni és megélni ezt a szabadságot benned, Krisztus Jézus. És köszönjük, hogy úgy nyílik ki az életünk, hogy megismerünk téged szabadon, tetteiden keresztül. Urunk, mi nem gondoltuk, hogy az anyaság az igazából rólad szól. Azt hittük, hogy az a mi természetünk, az emberségünk része, de, meglepsz, hogy abban is csak magadat mutatod fel. És köszönjük a házasságot, hogy van szeretet és szerelem, hogy van ragaszkodás, hogy van hűség. Hogy nem tudtuk, hogy ez is rólad szól. Hogy ezen keresztül is csak arra tanítasz, hogy milyen vagy te, aki soha nem válsz el, aki soha nem csalsz meg, aki markaidban metszetted a nevünket. Köszönjük, hogy Jézus, te vagy a mi igazságunk, hogy mint a pajzs úgy állsz előttünk, hogy ne sodorjon magával az ítélet, hanem szabadon nézhessük a te arcodat, ragyogó dicsőségedet, mert irgalmaztál, mert megigazítottál. Egyenesítsd fel, kérünk görbe életünket. Kérünk légy azokkal, akiket a gyász görbít, akik a magány terhe alatt nyögnek, akik már nem is szólnak, mert olyan némák lettek, hogy már hang se jön ki, mert nincs kivel beszélni. Urunk, kérünk, hogy légy velünk, hogy légy velük, hogy a te hangod hadd szólaljon meg az egyedül létben is, hogy a félelemben is, a romok között is, hiszen ezt ígérted akkor is. Urunk, rád nézünk, aki nem változol meg. Kérünk, légy velük, akik gyászolnak. És kérünk, Urunk, hogy légy azokkal, akik pörögnek ezerrel, akiknek nincs ideje szólni, gondolni, csak tenni, tenni, tenni. Mert valahogy mindig meg kell felelni, Urunk, kérünk. Adj csendességet, ahol hallani lehet a te hangodat. Hogy ez az örökös fásultság, amit ez a rohanás tesz velünk, ez szűnjön. Hogy hagy jöjjenek vissza az ízek, az érzések, a szív mondatai, gondolatai, cselekedetei. Hálásak vagyunk neked, hogy te nem vagy naptári naphoz kötve. Még ünnephez se vagy kötve. Hanem amikor megállsz mellettünk, akkor az ég nyílik ki, a menny jön el közénk, és a teremtés megújul. Urunk, kérünk, ragyogjon át a te szereteted mindennyiunk életét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.